Erős vár a mi Istenünk! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket mai Isten tiszteletünkön, ami abban különleges, hogy 2026-ban az első Isten tiszteletünket tartjuk ma, újévi Isten tisztelet, és éppen ezért most rendhagyó módon három igét szeretnék felolvasni. Az első az év igéje, ami egész évben előttünk lesz, a második a hónap igéje, a harmadik pedig ennek a mai ünnepnapnak az igéje. Az év igéje, amit már emlegettünk azért az elmúlt napokban is, így hangzik a Jelenések könyvének 21. fejezetéből, az 5. vers elejéről. Isten ezt mondta, íme újjáteremtek mindent. A hónap igéje, Jézus Krisztus mondja, szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket, áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Lukács evangéliumának 6. fejezetéből, a 27. 28. versből van ez az ige. És a mai ünnepnapnak az igéje pedig zsidókhoz írt levél 13. fejezetének 8. verséből, Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Hát legyen előttünk ez a három ige, és értsük meg, hogy mit akar Isten ebből személy szerint nekünk mondani, és azokban a helyzetekben, amikben benne vagyunk, vagy belekerülünk a következő időszakban, akkor jusson eszünkbe, hogy milyen igéket kaptunk, és talán a döntéseinkben, a cselekedeteinkben, a gondolatainkban, akkor kaphatunk segítséget az Istentől. Kezdjük el azzal az imádsággal, amivel ilyenkor szoktuk, amikor nincs külön gyerekfoglalkozás, az Isten tiszteletünket. Készíts helyet igédnek, Uram Istenem, szórd igéd magvát az egész világon. Hadd hújjon jó földbe közöttünk, és hadd találjon igazi hallgatókra mindenütt. Amen. És akkor most szeretném a feladatot odaadni. Panna, téged szeretnélek megkérni. Szóba került tegnap előtt az, hogy régen volt már gyurmázás, úgyhogy most arra számítottam, hogy egy gyerek biztos lesz, akit megkérhetek, aki már fél lábbal gyerek csak, hiszen konfirmáció révén már fél lábbal a nagyok között van. Úgyhogy a feladat az lenne, hogy olyan helyzeteket ábrázolj, ami ennek a mai napnak az üzenetét kifejezi. Mi ennek a mai napnak az üzenete, a jelentősége? Mit ünneplünk új évkor? Tudod-e? Tudja-e valaki? Kinek? Jézusnak a névnapját. Jézusnak a névnapját. Miért most ünnepeljük Jézusnak a névnapját? Mert? 8 nap telt el mióta? Karácsony óta. És miért fontos, hogy 8 nap telt el karácsony óta? Ezt honnan szedünk ilyet? Mivel van benne konkrétan? Azon belül?
Törvényben.
Törvényben. Egy fontos kifejezés a mai Isten tiszteleten a törvény. Azért akartam kiemelni, hogy benne van a mózesi törvényben, hogy az újszülött kisfiúkat a 8 napos korukban, 8. napon körül kell metélni. Hogy jön ki a 8. nap egyébként karácsony óta? Ugye 24-én este ünnepeljük Jézus születését, tehát 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 és elseje. Tehát így jön ki, hogy 8. napon vagyunk karácsonyhoz képest. Tehát akkor körülmetélték a törvény előírása szerint. És hogy jön ennek ez a körülmetélés Jézus névnapjához? Mert Kati néni azt mondta, hogy azt ünnepeljük. Na, akkor jó, hogy beszélünk róla. Tudja-e valaki, hogy mi köze van Jézus névnapjának ahhoz, hogy a 8. napon metélték körül? Valami olyasmi, de nem pont az. Igen. Így van, az volt a névadásnak az ideje. Tehát akkor kapta meg hivatalosan a nevét a kisbaba, amikor elvégezték, tehát bekerült az Istennel kötött szövetségbe, ugye a szövetség népének, ószövetségi népének a részévé vált, és ekkor kapta meg a nevet. Milyen nevet kapott? Hogy hívják? Jézus. És mit jelent a Jézus név? Nem. Szabadító. A nagy kalapban benne van a megváltóban a szabadító, de konkrétan az a név, hogy Jézus, Jehosua, az azt jelenti, hogy szabadító. Napanna, ezt szeretnénk kérni tőle, hogy mire a prédikációnak a végére ére, jeleníts meg Gyurmával olyan helyzeteket, amikben szabadítóra, szabadításra van szüksége valakinek. Ha lehet, ha lesz rá időd, akkor többiek is próbálj meg összeszedni. Jó? És akkor most mehetsz hátra, jó munkát kívánok! Isten áldását kérjük mai Isten tiszteletünkre, az evangélikus énekes könyvből énekeljük az énekek többségét, az utolsó kivételével. A kezdő énekünk a 182-es számú újévi ének. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Az Úr dicséretét hirdeti ajkam, és szent nevét áldja minden lélek örökkön örökké. Urunk, mély felséges a te neved az egész földön, mert az égre helyezted fenségedet. Ha látom egedet, ujjaid alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda a halandó, hogy megemlékezel róla, és az emberfia, hogy gondod van reá. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk! Mindenható örök Isten, te soha nem változol, de kegyelmed megújul napról napra. Az új esztendőben is vezess minket szent lelkeddel, hogy megálljunk a hitben, és tetszésed szerint éljünk mindenkor. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a szent lélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt az igét, amely ennek a mai ünnepnapnak, új év napjának az evangéliumát jelenti. Lukács evangéliumában találjuk megírva, a második fejezet 21. versében a következőképpen. Tehát Lukács evangéliuma második fejezetéből a 21. verset olvasom. Amikor a 8 nap elmúlt, és körül kellett őt metélni, a Jézus nevet adták neki, ahogyan az angyal nevezte őt, mielőtt még anyja méhében megfogant. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Úr szent beszédét, válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljunk helyet, és az ige hirdetésre készülve a 324-es számú éneket énekeljük.
Thank you.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az igehirdetés alapjául kijelölt levélbeli szentigét, ugyamint megírva találunk Pál apostolnak a Galatákhoz írott levelében, a 3. fejezetben, a 23-tól a 29. versig a következőképpen. Tehát a Galata levél 3. fejezetéből, 23. verstől olvasom az igét. Mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrzött bennünket, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Tehát a törvény nevelőnk volt Krisztusig, hogy hit által igazuljunk meg. De miután eljött a hit, többé nem vagyunk a nevelőnek alávetve, mert mindnyájan Isten fiai vagytok, a Krisztus Jézusban való hit által. Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, mielőtt belekezdenék ennek a mai igének az üzenetébe, előtte szeretnék visszautalni két előző alkalomra. Ugye mögöttünk van egy vasárnap, amikor volt istentisztelet, és hangzott igehirdetési alapige alapján az Isten igéje üzenete, és előtte pedig a karácsony ünnepe, amikor szintén nagyon fontos ige került elénk. És az fogalmazódott meg bennem, amikor a mai alkalomra készültem, és úgy kibomlott előttem az igének az üzenete, hogy nem vághatok bele rögtön abba, hogy mit mond itt Pál apostol, hanem úgy kell kezdeni, hogy elevenítsük fel, hogy mi volt az előző két alkalomnak az üzenete. Hogyha a karácsonyi igehirdetésre visszagondolunk, akkor talán emlékszünk rá, akik itt voltunk, hogy Tituszhoz írt levélből volt az alapige, az a nagyon hosszú mondat, ami több versen keresztül tartott, aminek úgy kezdődik az eleje, hogy mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy, és akkor sok mindent sorol. És akkor ugye az jött elénk, hogy a két hangsúlyos kifejezés, a minden és a minket, hogy karácsonykor azt ünnepeljük, hogy az Isten kegyelme elérhetővé vált, és ez minden ember számára lehetőség, de csak annak a számára áldás, aki él ezzel a lehetőséggel, akinek az Isten kegyelme nem csak lehetőség, hanem megtapasztalt valóság az életében. Ez volt a karácsonyi igehirdetésnek egy központi üzenete. Aztán a vasárnapi igehirdetésben a Galata levélből volt a kijelölt szakasz, egyébként pont ebből a részből, amit most felolvastunk, a utána következő néhány vers, a vasárnap a 4. fejezet elejéről volt, most pedig a 3. fejezetnek a végéről, és múlt vasárnap pedig az egyik nagyon fontos kifejezés, illetve kettő kifejezés, a szolga és a fiúnak az ellentéte volt. Hogy nem mindegy, hogy mi szolgaként éljük az életünket, vagy fiakként éljük az életünket. És itt is előkerült az, Péter másként közelítette meg az ige hirdetés, de átjött a múlt vasárnap az itteni Isten tiszteleten is, hogy ez a két kifejezés mennyire hangsúlyos, és mennyire fontos az, hogy ne csupán lehetőség legyen számunkra az, hogy mi az Isten gyermekei lehetünk, hogy mi fiakként élhetjük az életünket, hanem ez megtapasztalt valóság kell, hogy legyen. És nem csak az, hogy ezt átéljük egyszer, hogy beengedjük Krisztust az életünkbe, hogy megtérés és újjászületés legyen, hanem az is hangsúlyos, hogy benne is maradjunk ebben az állapotban, hogy amikor mi fiakká lettünk, akkor utána ne váljunk szolgákká, ne éljük úgy a mindennapi életünket, hogy elméletben miénk az örökség, de gyakorlatban nyomorult szolgaként éljük meg életünknek egyik vagy másik területét. És nekem nagyon dolgozott bennem a tékozló fiú példázatának az egyik eleme, hogy a tékozló fiúnak a bátyja hogy éli az életét. Ugye emlékszünk a példázatra, amikor hazajön a kisebbik fiú, miután eltékozolt minket, a disznóvájútól tér vissza, és az apuka óriási nagy ünneplést rendez azért, mert megkerült, akkor az idősebbik fiú megsértődik ezen, és van egy nagyon szívbe markoló mondata. Azt mondja az apjának, hogy még egy kecskegidát sem adtál nekem, hogy mulathassak barátaimmal, pedig hány esztendeje szolgálok neked. És az apja azt mondja erre, hogy de hát fiam, mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene. És ami ebből a példázatból nekem így most ezekben a napokban egy nagyon megrendítő üzenet volt, és ez fogalmazódott meg bennem, hogy nem az a legnyomorultabb állapot, testvérek, ha valaki nem ismeri Krisztust. A legnyomorultabb állapot az, ha valaki ismeri Krisztust, és mégis szolgaként éli az életét. Hogy övé az örökség, elvileg átvette, övé minden, amit az Isten elkészített számára, és mégis azt éli meg, hogy még egy kecskegidát se ad nekem az én atyám, mert én csak szolgálok neki, és szolgálom, és az egész nem ér semmit az életem. Testvérek, ez a legnyomorultabb állapot. És ez volt a múlt vasárnapnak egy nagyon fontos eleme a kijelölt igehirdetési alapigéből, hogy nagyon fontos az, hogy mi fiak lehetünk, az Isten gyermekei vagyunk Krisztus által a megváltás jogán, tehát élhetünk úgy a mindennapi életünkben, élhetjük úgy az életünket, nem szolgaként, hanem szabadként az Isten gyermekeinek a szabadságában. Na és akkor így érkezünk meg a mostani igehirdetési alapigéhez, ami szintén a Galata levélből van, ahol pedig arról van szó, hogy ugye Krisztusban való hitáltal vagytok fiak, megint a fiak kifejezés, hiszen fordulópont történt Jézus eljövetelével, Krisztusba kereszteltettetek meg, akkor Krisztust öltöttétek magatokra, tehát a mindennapokban ennek van látszatja, hogy Krisztuséi vagytok, és hogy Krisztusban nincs különbség, bárki bárhonnan jön, ha Krisztusban van, akkor ígéret szerint örökös. És ezt mondja a Galatáknak, erről beszél a Galatáknak, és itt még egy zárójeles megjegyzést, hogy nem pogányoknak írja Pál apostol ezt a levelet, hanem Galácia területén lévő gyülekezetek tagjainak. Nem is egy gyülekezetnek, hanem sok gyülekezetnek, amelyik azon a területen van, amelyek azt élték meg, hogy megtértek, újjászülettek, új életben kezdtek járni, és aztán csúsztak bele a szolgalétbe, kezdtek visszacsúszni a törvény uralma alá. Ugye nem véletlenül emeltem ki a legelején a törvény kifejezést, hogy Jézus, amikor eljött, a törvény előírása szerint körülmetélték, és adták neki a Jézus nevet, ahogy az angyal mondta. Mert a törvény az egy meghatározó volt, a mózesi törvény. De a törvény nem ad üdvösséget senkinek. A törvény tud fegyelmezni, tudja megmutatni az Isten akaratát, de nem tud új életre hívni, és nem tud az új életben megtartani bennünket. És milyen szomorú az, megint arra utalok vissza, hogy milyen nyomorult állapot az, amikor valaki új életet kap Krisztusban, és utána visszacsúszik abba, amibe előtte volt. Újra engedi, hogy fölé kerekedjen valami, a törvény, a törvényeskedés, a világ elemei, a pogányvilágnak a hatása, és akkor lehet sorolni, és ezért írja meg Pál apostol a levelét, és ezért kiáltja bele a gyülekezetekbe, hogy ó, ti esztelen galaták, harmadik fejezetben ezt is olvassuk, amit lélekben kezdtetek el, most testben akarjátok befejezni. Szóval az az ige, amit most kaptunk, meg az az üzenet, amit Isten most kibonthat a mi szemünk előtt, és elmondhat nekünk, az ebben az összefüggésben hangzik, hogy akkor hogy vagyunk mi gyülekezetként, hívő embereként, Krisztust megismert, befogadott emberekként, hogy vagyunk a fiúsággal, az Isten gyermekséggel, hogy vagyunk a szabadsággal, vagy szolgasággal, egyáltalán mi a viszonyulásunk a törvényhez, a mózesi törvényhez, és mi a viszonyulásunk a hithez. Most, ebben a helyzetben, ebben az időszakban, amiben éppen vagyunk. És akkor az első dolog, amit szeretnék nagyon hangsúlyosan kiemelni, hogy ez a mai istentisztelet az identitásunkat hozza elő. Az identitást. Hogy ki vagyok én? Hogy ki vagy te? Hogy kik vagyunk mi, személy szerint is, mint közösség is, Krisztusban. Nem egyébként, nem általában, nem világi értelemben, nem a személyi igazolványban, meg a mit tudom én milyen adatlapokra írt adatok alapján, kik vagyunk mi, hanem kik vagyunk mi Krisztusban. Tudjuk-e, hogy kik vagyunk Krisztusban, és élünk-e aszerint, akik mi Krisztusban vagyunk. Ha Krisztusé vagy, Pál apostol ezt nagyon hangsúlyozza, akkor már nem vagy szolga. Nem vagy szolga. Akkor nem lehetsz újra szolga. Akkor nem vagy alávetve a törvénynek, se a mózesi törvénynek, se azoknak az emberi előírásoknak, amik a kegyes, a vallásos cselekedeteket írják elő, amik önmagában nem rosszak, de nem azok tartanak meg, nem azok üdvözítenek, hanem egyedül Jézus Krisztus és a benne való hit. Fontos tisztázni, és ez is egy zárójeles megjegyzés, hogy amikor itt a törvény ellen beszél Pál apostol, akkor nem azt mondja, hogy mindenki azt csinál, amit akar. Bármilyen törvényt szabadon fel lehet rúgni, és megszeghetjük következmények nélkül. Nem erről van szó. A közlekedési szabályokat, a polgári törvénykönyvnek a szabályait természetesen a hívő embernek is ugyanúgy szem előtt kell tartani, és ugyanúgy vonatkozik rá. Hanem a mózesi törvényekről van szó. Ezt újra hangsúlyozni kell. A mózesi törvényekről, ami az Ószövetségben az Istennel való kapcsolatnak az alapját jelenti. Ami azt mutatja meg, hogy mi az Isten akarata az ember számára. És ami szembesíti az embert azzal, hogy én nem tudom teljesíteni az Isten akaratát. Nem vagyok olyan, mint amilyennek lennem kellene, amilyennek az Isten megteremtett. Tulajdonképpen a törvény szembesít az állapotommal, a helyzetemmel, a bűnös állapotommal, hogy milyen vagyok valójában, és leginkább azzal szembesít, hogy kegyelemre szoruló ember vagyok. Hogy rászorulok az Isten kegyelmére. Hogy rászorulok arra a kegyelemre, amely Jézus Krisztusban megjelent, ami üdvözítő kegyelem, és minden ember számára megjelent, és ami minket, akik már megismertük és elfogadtuk ezt a kegyelmet, nevelhet, formálhat, új életre vihet, és ebben az új életben megtarthat. Kegyelemre van szükségem. Kegyelemre van szükségem ahhoz, hogy az Isten akaratát cselekedjem. Kegyelemre van szükségem, hogy elfogadjam azt, amit az Isten cselekedett értem, és ami mindennek a forrása és eredője. Jézus Krisztust, a testélet igét, akivel az új időszámítás elkezdődött, akiben itt van a szabadító, és akinek a jelenlétében a szava által szabadulások történhetnek. És akkor az első kérdés a mai ige alapján, hogy te testvérem ki vagy? Mi a te identitásod? Krisztusé vagy-e már? Beléphetette már az életedbe? Hozzád is eljött-e már a hit? És ha igen, akkor hálás szívvel erősödj meg ebben, és maradj meg ebben, ha pedig nem, akkor ne halogasd az ajtónyitást előtte. Aztán a másik kérdés, hogy ha már az övé vagy, akkor éled-e a fiak életét? Szolgalétben élsz most, vagy pedig mennyei örökséget tudatában élsz most? És ha van még olyan területe az életednek, amire nem engedted, hogy a szabadító Krisztus rátegye a kezét, akkor engedd meg neki most, hogy átéld a teljes szabadulást, és hogy ne legyen szolgalét része életed egyetlen területének sem. És aztán a harmadik kérdés, ami ezek után következik, és ebből az igéből nagyon erősen elénk jön, hogy mi van a falakkal? Mi van a falakkal? A szó nem szerepel benne, de mindjárt mondom, hogy hol vannak a falak. Azt mondja Pál, Krisztusban tehát nincs sem zsidó, sem görög, sem szolga, sem szabad, sem férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztusban. Testvérek, itt Pál apostol a falakról beszél. Az elválasztó falakról beszél. Azokról a falakról, amelyek úgy oda kerültek emberi értelemben, hogy nincs senki, aki ezeket a falakat le tudná bontani. És ezek a falak egyedül akkor tűnhetnek el, és lehet egység emberek között, zsidók és görögök, szolgák és szabadok, férfiak és nők között, hogyha ezek az emberek Krisztusban vannak, ha Krisztusban új életet nyertek, ha nem csak elvi lehetőség számukra az Isten üdvözítő kegyelme, hanem megtapasztalt valóság is a mindennapi életükben. És akkor nézzük meg ezt a három ellentétpárt, hogy mit jelent. A zsidó és görög különbségtétel a vallási háttérből eredő falakat jelenti. Ez vallási kérdés, nem nemzetiségi kérdés, hogy valaki zsidó vagy görög, amikor az Új Szövetségben erről van szó, ez mindig vallási kérdést jelent. Hiszen a zsidó Isten választott népének a tagja. A zsidó az, amelyik ismeri az egy Isten, aki tudja, hogy a mi atyánknak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak Istene, hogyan nyúlt bele a mi életünkbe, hogyan formált minket néppé, hogyan cselekedett évszázadokon keresztül. A zsidóknak megvan ez az alapja, és megvan ez az örökölt hite, és megvan az ebből fakadó sokféle vallási gyakorlata, ami az egy Istent imádó vallási gyakorlat, ami áldozatbemutatásra épül, és amelyik várja az Isten szabadítását, a megígért messiást. Amikor zsidókról van szó, akkor ez a csoport, vallási értelemben ez a csoport kerül elénk. Aki mindent tud, vallási értelemben, gyakorol sok mindent, de szüksége van Jézus Krisztusra, a megváltóra, mert nélküle üres az élete. És ott vannak a görögök, a másik csapat, akik a pogányságból jönnek, akik nem ismerik az egy Istent, akik sok Istenben hisznek, akik azt hiszik, hogy ez is Isten, meg az is, és mindenféle istenségeknek mutatnak be áldozatokat, és keresik a kegyeiket. És ez lecsapódik a vallásgyakorlatukban, az erkölcsiségükben, és mindenben. Nekik is Jézus Krisztusra van szüksége ahhoz, hogy új életet kapjanak. És mindegy, hogy melyik háttérből érkezik valaki, emlékszünk az első gyülekezeteknek az idejére? A gyülekezetek nagy részében olyan hívő emberek voltak, akik vagy zsidó háttérből érkeztek, vagy pedig pogány háttérből érkeztek. És azt élték meg, hogy együtt dicsőítjük az Istent. Együtt élünk azzal a kegyelemmel, ami megjelent nekünk Jézus Krisztusban, ami megváltó Úrunkban. Mert ledőlt a fal. Az a fal, ami elképzelhetetlen volt korábban. Krisztusban ledőlt. Az volt a lényeg, hogy az az egykori zsidó, meg az az egykori görög Krisztusban legyen, és Krisztusban kapjon új életet. Aztán a másik ellentétpár a falak tekintetében, a szolga és a szabad. A rabszolga, vagy a szabad ember. Ez a társadalmi helyzetből adódó falakat jelenti. Amikor az embernek a társadalmi helyzete olyan falakat húz másik ember és ő közötte, amik áthatolhatatlan falak, amiken nem lehet átmenni, és emberi szempontból nem lehet legyőzni. Rabszolgák, akik senkik voltak, akiket tárgyként kezeltek, akiknek nem volt önrendelkezési joguk, nem volt döntési lehetőségük, semmiben társadalmi szempontból, szemét voltak az emberek szemében, a másik rétegnek a szemében. Mégis, amikor megismerték Krisztust, és dönthettek Krisztus mellett, az egyetlen döntés, amit meghozhattak azok a senkik, hogy döntünk Jézus mellett, azok átélhették azt, hogy mi az Isten gyermekei vagyunk. Társadalmi helyzetünknél kifolyólag senkik, de az Isten szemében értékesek, drágák és az ő megváltott gyermekei. És ott volt a másik réteg, a szabadok, akik között voltak római polgárjoggal rendelkező gazdag emberek, voltak egyszerű emberek, mondjuk földművesek, hétköznapiak, ezek mind-mind ugyanazt élték meg, hogy nem a társadalmi rang számít az Isten országában, hanem az, hogy igen tudok-e mondani Krisztusra. És amikor ezt meghozták, ezt a döntést, és új életet kaptak, mekkora csoda volt! Hányan ámultak, hogy ezek az emberek, a rabszolgák, meg mondjuk a gazdag ember, együtt dicsőíti az Istent. Filemon a gazdag úr, akinek elszökött a rabszolgája Onézimus, aki közbe megtért, Onézimust visszaküldi Pál apostol az urához, a társadalmilag fölötte állóhoz, a nagyhatalmúhoz, és azt üzeni, hogy dicsőítsétek együtt az Istent. Hát nincs az az ember, aki ezt a falat le tudja bontani. Hogy az emberi szempontból Atya Úristen nagy gazda, meg a senki rabszolga egymás mellé üljön egy Isten tiszteleten, és egymásért imádkozzon. És Krisztusban ez a fal is ledőlt. És hány fal dőlhet le a mai világban, ugyanígy társadalmi különbözőségből fakadóan. Vagy a harmadik ellentétpár, a férfi-nő közötti különbség. A születési adottságunk, a nemi identitásunk, ami alapvetően meghatároz bennünket, ami nem csak külső jegyeket jelent, hanem az egész mi voltunkat, az egész gondolkodásmódunkat, az egész egyéniségünket meghatározza az, hogy férfinak vagy nőnek születtünk. És lehet, hogy van olyan, aki azt hiszi, hogy ezen lehet változtatni, de nem lehet változtatni. Ez adottság. És ezek olyan falak, amik elválasztják a férfit a nőtől, amin emberileg nem lehet változtatni. De micsoda kegyelem az, amikor az Isten előtt férfiak és nők együtt élhetik meg azt, hogy kicsoda Jézus Krisztus számunkra, az üdvözítő Isten, az Isten egyszülött fia, ami megváltunk, és együtt dicsőítjük őt, együtt keressük az ő akaratát, imádkozunk egymásért, vagy együtt imádkozunk közös dolgokért. Emberi szempontból ezen nem lehet változtatni. De Krisztusban ez a fal is ledőlhet. Szóval, drága testvérek, ez a harmadik kérdés, hogy ledőltek-e a falak? Ledőlhettek-e, leomolhattak-e azok a falak a te életedben, amik vallási háttérből, társadalmi helyzetből, vagy a nemi identitásból fakadó különbségeket jelentették, és emiatt akadályozták a közösséget, az egységet a gyülekezetben. Drága testvérek, azzal szeretném zárni az ige hirdetést, hogy karácsonyt ünnepelünk, ünnepeltünk, és még ebben az ünnepkörben vagyunk, hogy az Isten fia eljött, testté lett, és ez egy fordulópont a mi életünkben. És fordulópont abból a tekintetből is, hogy nem élhetünk szolgaként ezután, és azért is, mert hogy dőlhetnek le olyan falak, amik lehet, hogy eddig még megmaradtak a mi életünkben. Testvérem, engeded-e azt, hogy az Isten ezeken a területeken munkálkodjon az ő egyszülött fia Jézus Krisztus által a te életedben. Amen. És akkor szeretném kérni Panna, hogy hozd előre, hogy mire jutottál, mert a záró imádság előtt szeretném látni. Szuper. Na, akkor nézzük. Kérem szépen az ismertetőt. Mi is volt a kiinduló pontunk? Mi volt a feladat?
Olyan eseményeket kell megvalósítani, amikor szabadulást.
Így van. Amikor szabadulásra van szükség. Azért, mert az van előttünk, hogy Jézus névnapját ünnepeljük, és Jézus neve azt jelenti, hogy szabadító, és hogyan tapasztalhatjuk meg a személyes életünkben Jézus szabadítását. Esetleg van-e még olyan területe az életünknek, amiben szükségünk van szabadításra? Na, milyen helyzetet hoztál elénk?
Hát a vallás, hogy már nem Istenről szól, hanem magáról a vallásról.
Uh-huh. Egy pillanat. Mennyire fontos, hogy ha az ember azt hiszi, hogy az Istennel való kapcsolat a vallásnak a megélését jelenti csupán. Mert hogy az embernek élő kapcsolatot jelent az Istennel való kapcsolat, és ki tud nekem segíteni abba, hogy ne csak vallásos legyek, hanem élő kapcsolatban legyek Istennel? Ki az a személy? Jézus. Mert ő a szabadító. Tehát ezen a területen szabadulásra van szükség, ha esetleg még valakinek Jézushoz lehet fordulni segítségért.
Az okkultizmus és a bűn megkötözöttsége.
Megkötözöttségek szellemi téren. Amikor olyan erőket enged közel magához az ember, amelyek természetfeletti erők, de amelyek rombolni akarják az ember életét, hol jelent meg a gonosz legelőször az ember közelében? Az Édenkertben. Amikor csábította Évát a kígyó, akkor tulajdonképpen ő természetfelettiként belépett oda az ember mellé, és eltávolította őt az Istentől. Milyen nagy veszély? Beszél-e arról az Édenkertben Isten, hogy van Jézus?
Miután kiviszi őket.
Akkor mit mond? Emlékszik valaki, mit mond akkor Isten? Azaz, amikor a kígyónak elmondja a büntetést, hogy ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja között, ő a fejedet tapossa, te pedig a sarkát mardosod. Tehát maga a név, hogy Jézus, nem hangzik el az Édenkertben a gonosz munkájának a kapcsán, de Jézus beszél arról, hogy el fog jönni a szabadító, és ő tudja, hogy az a szabadító, akit ő el fog küldeni, aki már ott van a teremtéskor is, hiszen az ige által teremt az Isten, és az ige lett testé karácsonykor, ő Jézus Krisztus a világ megváltója. Nagyon jó. Ha valakinek ezen a területen van problémája, akkor menjen Jézushoz, és Jézus tud rajta segíteni. Nézzük a következőt.
Betegség és vigyáz. Uh-huh. Ebbe belekeseredik.
Aha. Betegség, időskor és a gyász, tehát ugye
azok a dolgok, amik megnyomorítják az embernek az életét. Ha valaki hívő, akkor ez azt jelenti, hogy nem fog gyászolni, meg nem lesz beteg, meg nem öregszik meg?
Hát nem, hanem ugyanúgy megöregszik minden, csak másik éri meg.
Így van. Tehát mivel ennek a bűnös világnak a részei vagyunk, ezért mi is átéljük ugyanazokat hívő emberként, mint mások, de ha van Jézusunk, van szabadítónk, akkor másként éljük meg. Tehát könnyen éli meg? Lazán? A hívő ember? Nem. Nem lazán, de az azt jelenti, hogy a Jézustól kapott erővel, és reménységgel, és hittel. Másként gyászol az, akinek van reménysége, és másként néz szembe a mindennapoknak a korlátaival az, akinek van Krisztusa, mint az, aki azt látja, hogy semminek semmi értelme nincs. Ha valakinek ezen a területen van nyomorúsága, akkor kérje Jézust és az ő segítségét, szabadító erejét. Na, mi van még?
Hát szerelem és paráznosság.
A szerelem paráznosság, két szívecske van itt, az egyik egy teljes szív, a másik pedig egy összetört szív, ott van benne a törés a közepében. A legszorosabb emberi kapcsolatunkban, a házasságban, ott miért van szükség bárkinek is szabadításra?
Hát mert azt is lehet rosszul.
Lehet rosszul, és csak annak van szüksége Jézusra, akinél a paráznosság ott van?
Nem.
Nem. Minden házas párnak szüksége van Jézusra, azért, mert rengeteg kihívással szembesülnek. Az egyik legnehezebb, vagy a legtöbb házasságot tönkretevő az valóban a paráznaság területe, de nagyon sok egyéb területe van, amiben nagyon nagy szükség van arra, hogy a házas pár kérje Jézusnak a segítségét.
Hát Istennek hátat fordít.
Ki szokott hátat fordítani Istennek?
Az ember.
Igen. Ez az ember előtte kapcsolatban volt Istennel, vagy nem is volt kapcsolatban?
Lehetett is kapcsolatban, vagy nem is.
Így van. Lehet olyan, hogy valaki még nem volt az Istennel kapcsolatban, úgy fordít neki hátat, és szüksége van Jézusra, hogy megfordulhasson. Ugye a megtérés az mit jelent? Fordulatot, megfordulást. Visszafordulást az Isten felé, de az is lehet, hogy valaki, aki már megismerte Istent, történnek vele olyan dolgok, hogy elsodródik és elfordul az Istentől, annak is újból megtérésre, visszafordulásra van szüksége. Ki tud ebben segíteni? Egyedül Jézus. Bárki ilyen helyzetben van, jusson eszébe, ha rájön arra, hogy milyen nyomorult állapot felé sodródik, hogy Jézusra van szükségem. Mi van még?
Hát a függőséget, az internet, a telefon és a tévé, meg a drog, a cigi és a pénz.
Ó, egy elég széles spektrumát megmutattak Anna a függőségeknek, szenvedélybetegségeknek, olyan is, ami egyértelmű mindenki számára, mert mondjuk a drogokat azt tudja mindenki, minden normális ember, hogy az árt, de mondjuk a telefonra nem biztos, hogy mindenki gondolja, pedig ha túl sokat lóg az ember a képernyőn, akkor mennyi nyomorúság, mennyi baj származik belőle, akár ugye pici gyerekek, nem fejlődik úgy az idegrendszerük, mert olyan befolyásoltság alá kerülnek. Ki tud segíteni ebben, hogy ha beleesett valaki ezekbe a függőségekbe, akkor szabaduljon? Jézus Krisztus. Na testvérek, nagyon szépen köszönöm, Panna, nagyon ügyesen elkészítettétek hátulanyával. Testvérek, itt van előttünk ez a lista, amit kaptunk most, és igazából én úgy terveztem, és köszönöm, hogy itt vagy, és segítettél ebbe, hogy ez a gyurma alkotás része még a prédikációnak. Mert hogy arról hallottunk a prédikációban, hogy az identitás mennyire fontos. Tudd, hogy ki vagy Krisztusban, és élj a szerint életednek minden területén. Ha már Krisztusban vagy, akkor legyél tudatában annak, hogy örökös vagy, az üdvösségnek, az Istentől kapott életnek az örököse vagy, és ne engedd, hogy újra valamilyen területen szolgává tegyenek téged. És a harmadik pedig, hogy mi van a falakkal, amelyek akadályozzák azt, hogy megéld a testvérekkel együtt azt az életet, ami Isten dicsőítő, másokért imádkozó, Istennek szolgáló élet. És hogyha bármelyik területen neked gondod van, mert nem úgy működik az életed, ahogy Isten gyönyörködhetne benne, akkor mit jegyezzünk meg? Mit csináljon az illető? Forduljon Jézushoz, mert Jézusnak a neve azt jelenti, hogy szabadító. Így van. Hát legyen így, köszönöm szépen, helyet foglalhatsz. Most nem ide teszem, mert majd az úrvacsorához megyünk. Tedd oda úgy hátra, hogy kimenetelkor majd meg tudjuk nézni. Köszönöm szépen, és akkor csendesedjünk el, imádkozzunk. Drága Uram, köszönöm neked azt, hogy te vagy a szabadító, és hogy te mindent megteszel azért, hogy a szabadítás a mi életünkben, és az új élet, amit egyedül te tudsz megadni, az valóság legyen számunkra. Köszönjük neked, Urunk, hogy már hirdettetett számunkra az evangélium. Köszönjük neked azt, hogy olyan sok csodát láthattunk, tapasztalhattunk már a mi életünkben. De arra kérlek téged, Uram, hogy ragadj meg minket azon a területen, amelyen fogyatékosságunk, hiányunk, megkötözöttségünk, rabságunk van. Add meg nekünk azt, hogy ne szolgaként falak között kezdjük el ezt az új esztendőt, hanem szabadon, a te gyermekedként, felszabadítva arra az életre, ami tőled van, és amit te tartasz meg. Uram, most, amikor készülünk az úrvacsora vételre, akkor te segíts bennünket abban, hogy meglássuk, hogy mi az konkrétan az életünkben, amiben megkötözöttség van, amiben jönni kell hozzád, és kiáltani kell hozzád. És én arra kérlek téged, hogy te adj bátorságot az én testvéreimnek, és nekem is, hogyha meglátjuk ezt, akkor valóban tudjunk kiáltani hozzád, és valóban tudjunk letenni itt előtted valamit. Így kérlek, hogy áldj meg minket, és add meg nekünk azt az úrvacsora vételben, amire igazán szükségünk van. Amen. És akkor testvérek, most készüljünk az úrvacsora vételre a 306-os számú ének első versével. Testvérek, a mózesi törvény az megmutatja nekünk az Isten akaratát, és rámutat arra is, hogy ha belenézünk ebbe a tükörbe, akkor mi az, amiben eltértünk az Isten akaratától, és összességében megmutatja azt, hogy mennyire rászorulunk az Isten kegyelmére. Így hallgassuk most meg a 10 parancsolatot, ami a törvény rövid összefoglalása. Ezt mondja az Úr, én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más Istened, ne vedd hiába Istened nevét, szenteld meg az ünnepnapot, tiszteld atyádat és anyádat, ne őj, ne paráználkodjál, ne lopj, ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot,
ne kívánt fele barátot házát, ne kívánt fele barátot házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Az Úr Jézus apostola ezt mondja, ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, akik az úrvacsorával élni kívántok, felállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten színe előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak, vallod-e? Vallom. Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Bánom. Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Megbocsátottam. Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e? Igyekezem. Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e? Hiszem. Legyen nékünk a mi hitünk szerint, ezzel a hittel könyörögjünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. És testvérek, csendben vigyük oda most az Úr elé azt, amilyen területén az életünknek szabadulást szeretnénk. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az egyházban a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak, békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikéit megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk a Jézus Krisztus által, mert emberi testünkbe öltöztetted egyszülött fiadat, és benne békességet adtál a világnak. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Szent vagy, Urunk, és nagy a Te irgalmad. Elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket szeretett fiad élete árán, és megörvendezteted jóságoddal minden teremtményedet. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küld el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgasd meg imádságunkat a mi Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott és megtörte, tanítványainak adta és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorát, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta és ezt mondta: ígyatok ebből mindnyájan, e pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg újra eljön. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, örökkön örökké. Jézus Krisztus, aki halott voltál, de íme élsz örökké, és mindent megteszel üdvösségünkre, add meg most mindenkinek azt, amire igazán szüksége van. Amen. Az Úr békessége legyen mindenkor veletek, testvérek, íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához. Most rendhagyó módon fogjuk venni az úrvacsorát, ahogyan tavalyi évet is kezdtük. Azt szeretném kérni, hogy mindenki egyszerre jöjjön ide az oltárhoz, hogy egy félkört tudjunk alkotni, és úgy szeretném akkor a testvéreknek átadni Krisztus testét és vérét. Tehát jöjjetek testvérek, egy félkörbe állunk.
Békesség néked, bízzál testvérem Krisztusért megbocsátottak bűnei, légyégességgel. Vegyétek és tegyétek, ez a minunk, a Jézus Krisztus, ránk szállítása, és Fedjétek és emlétek, ez a mi úrunk, a Jézus Krisztus drága, szent teste és vére. Megvédetek és megtövetek, és értetek és kiomlatot, bűneitek bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamelyik szerveztitek az ő emlékezetére. Fedjétek és emlétek, ez a mi úrunk, a Jézus Krisztus drága, szent teste és vére. Megértetek és megtövetek és kiomlatot, bűneitek bocsánatára.
Krisztus Úrunk szent testének és vérének vétele őrizzen meg benneteket az igaz hitben, a reménységben, az örök életre. Ne feledjétek el, hogy örökösök vagytok, ígéret szerint örökösök, ha Krisztusban vagytok, akkor ennek a megélése a mindennapoknak része lehet. És így tekinthetek előre, a jövő felé, ami nem csak a 2026-os évet jelenti, hanem a távolabbi jövőt is, az Isten országában, az üdvösségnek a megvalósulását. Így áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Köszönöm szépen, foglaljunk helyet.
És akik együtt voltunk a gyülekezeti szilveszteren, akkor már egy ilyen első összeállítást láttunk a 2025-ös évünkről, hogy a gyülekezetben mi mindent éltünk át. Egy picit kiegészítettem ezt az összeállítást, ez egy 7 perces videó, nézzük meg akkor így együtt, és utána állunk meg a hálaadó imádságra az Isten előtt.
Thank you.
Szóval valami véget ér, kezdődik más talán. Ez az ének sor volt az utolsó mondat, amit hallottunk az előbb a vetítésnél, és azt a képet tettem oda a jövő évi ige mellé, amit a gyerekek a gyerektáborban készítettek, és aztán kikerült a kisháznak az ablakára, és amikor süt a nap, és átragyog a kereszten, akkor az ilyen egészen különleges élmény úgy mindig felragyogtatja előttünk az Isten nagyságát Jézus Krisztusban, és engem mindig emlékeztet arra, hogy az Isten hogyan cselekszik az ő hatalmas tetteire. Nagyon hálás vagyok Istennek mindazért, amit az elmúlt esztendőben átélhettünk. Azért a sok-sok jó dologért, örömteli dologért, és a nehézségekért is, amiken keresztül vitt minket, és hogy tavaly úgy zártuk az évet, hogy elkészült a járda, vagy hát úgy kezdtük a tavalyi évet, a 2025-öst, hogy azt mondtuk, hogy elkészült a járda, és az a mi reménységünk, hogy nem csak mi járhatunk ezen a járdán, hanem lesznek újak is, akik megérkeznek a gyülekezetbe, és járhatnak ezen a járdán. És olyan jó volt ezt tapasztalni, hogy, és ebben a gyerektábor is tavaly egy nagy ajándék volt, és áldás, és lehetőség az Istentől, hogy tényleg vannak azóta új emberek, akik tavaly évelején még nem voltak itt a gyülekezetben, és itt a képeken is ez előkerült. Szóval van miért hálát adnunk, és a reménységünk az, hogy Isten, amit elkezdett, azt folytatni is fogja. Úgyhogy hívlak benneteket, testvérek, egy kis elcsendesedésre, egy picit csendet tartok, hogy ha valakinek van személyes imádsága, ezt most ne hangosan, hanem csak magában mondja el az Istennek, és a végén egy közös imádsággal zárjuk be. Így adjunk hálát Istennek a 2025-ös évért, és kérjünk áldást 2026-ra. Imádkozzunk! Drága Urunk, hálás szívvel állunk most meg előtted ennek az új évnek a legelső napján, és köszönjük neked azt, hogy visszatekinthettünk az elmúlt esztendőnek a különleges, illetve hétközi alkalmaira, csoportjaira, és ez csak egy kis összeállítás volt azokból a csodákból, azokból a tettekből, amelyeket te végeztél el itt a mi életünkben, a mi családunkban, a mi gyülekezetünkben. Köszönöm neked, Uram, hogy te mindent megteszel azért, hogy megragadj bennünket, és hogy formálhass bennünket, és hogy te vagy az, aki mindent megteszel azért is, hogy bővüljön a gyülekezet, növekedjen az üdvözülőkkel, hogy akik már itt vannak, előrébb léphessenek a hit útján, a veled való kapcsolatukban, és akik még nincsenek, de szomjazzák azt a szabadítást, amit egyedül te tudsz megadni nekik, azok is megérkezhetnek ide a gyülekezetbe. Hálát adunk neked, Urunk, azért a sok-sok alkalomért, és azokon keresztül a megtapasztalt áldásokért, de hálát adunk azokért az alkalmakért is, amelyekről nem készült fotó, de amelyek megtörténtek, és amelyek olyan nagy dolgokat hoztak elénk egy-egy testvérnek az életében, vagy a közösségnek az életében. Hálásak vagyunk neked, Urunk, a nehézségekért is, amelyeken keresztül formáltál bennünket, formáltad a gyülekezetet, alakítottad, és kérlek, Uram, hogy te adj a mi szívünkbe alázatot, nyitottságot, és állandó rád figyelést, hogy valóban lássuk azt, hogy te mit akarsz cselekedni, hogy ne a magunk akarata szerint akarjunk dolgokat tenni, hanem rád figyelve, tőled kapott látással, te szent lelked erejével és vezetésével. És Uram, én így adok hálát neked a gyülekezetünkért, hálát adok a Philadelphia gyülekezetért és annak minden egyes gyülekezet részéért, kisvárdaiakért, nyírtelekiekért, görögszállásiakért, hálát adok neked a szolgálókért, és hálát adok neked mindenkiért, aki itt van alkalmakon és szomjas szívvel jön hozzád. Hálát adok neked azért, hogy csodáidat láthatjuk, hálát adok neked azért, hogy sok-sok helyzetben összetörtél engem is, bennünket is, mert azon keresztül tudtál csak igazából felemelni, és hálát adok neked, Uram, mindazért, amit 2026-ra készítettél számunkra. Kérlek, Uram, add a Te áldásodat ránk, és végezd a Te munkádat szabadon a mi szívünkben is, és a mi gyülekezetünkben is. Jézus Krisztusért, a mi megváltó, szabadító Urunkért kérlek, hallgass meg minket. Amen. Testvérek, menjünk el, és hirdessük az Urat. Hirdessük az evangéliumot. Azt, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, az, hogy Jézus Krisztus eljött és megtérésre hív, hogy ő az, aki életét adta értünk a Golgotai kereszten, hogy legyőzte a bűnt, a halált, és mindazt a rosszat, ami a mi életünket megnyomorítja, és amik megjelentek ott a gyurmaalkotáson is, a különböző területeken. Hirdessük az evangéliumot a körülöttünk élőknek, hogy minél több ember átélhesse azt, amiben nekünk már Isten kegyelméből részünk lehet, Jézus Krisztus által. Így menjünk el, és legyünk szabadok, szabadon az Isten gyermekei. És ehhez vegyük az Úr áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. És most énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Foglaljunk helyet, és énekeljük el a záró énekünket, az Eke énekeskönyv 254-es számú énekét.
Jesus, please, son.
mondjuk el a záró imádságunkat. Igédnek áldását köszönöm, Istenem, add, hogy jó gyümölcsöt teremjen életem. Amen. És akkor a testvéreknek bujékot szeretnék mondani. A klasszikus mondat, hogy boldog új évet kívánok. Én most nem ezt választottam, hanem bízd rá magad, csak úgy, mint ezelőtt. Újra kínál kegyelmet meg erőt. Életed a kezébe veszi ő. Krisztusra néz, benne a jövőd. Hát bujék, drága testvérek. És Pannának a segítségét fogom kérni majd a készfogásnál, ugyanis azt énekeltük ebben a záró énekben, és azért választottam ezt a végére, hogy világíts, és az utolsó versszakban volt egy ilyen sor, hogy hadd jusson el minden néphez e nagy kegyelem. Nekünk az a feladatunk keresztény emberként, hogy vigyük tovább a jó hírt, hogy van kegyelem minden népnek. Nem kell messzire menni, hanem valakihez, aki a környezetünkben van. Szeretnék egy igés naptárt adni mindenkinek. Aki ott volt a gyülekezeti szilveszterkor, amit a gyülekezeti szilveszterkor kapott, az a saját példánya. Amit most Pannától kézbe kap, azt viszont szigorúan tilos megtartani. Valakit találjunk a környezetünkbe, akit azzal az igés naptárral, amit most kapunk igét, azzal meg tudunk ajándékozni, és akár el is mondhatjuk neki, hogy ezt a házi feladatot kaptuk az Isten tiszteleten, és én most rád gondoltam, hogy téged szeretnélek megajándékozni. Aki nem volt ott a gyülekezeti szilveszteren, az abból a kártyacsomagból, amiből a többiek kaptak, tőlem kap egyet, és azt kell megtartania magának, amit tőlem kapott, mert hogy akkor ugyanaz a kártyanaptárcsomag megy mindenkihez, és amit Pannától kap, ugyanaz vonatkozik rá, hogy azt viszont valakinek tovább kell adni. Jó, így kívánok akkor mindenkinek áldott világítást és a kegyelem továbbadását. Erős váromi Istenünk! Köszönöm.